22. fejezet. Kalev a lakói közül csupán pár százan nézték, ahogy az uralkodó és kísérete kilovagol az erdőbe, ráadásul nekik sem sikerült megteremteni az ilyenkor megszokott ünnepi hangulatot. Amint Kato és Makro kiléptettek a kapun, látták a városból kivezető út két oldalán felsorakozott emberek koplalástól beesett arcát. Ám a gyerekek az éjség ellenére ott ugrabugráltak a szekerek, lovak, és a királyi háztartás rabszolgáinak menete körül. Kato elszakította a tekintetét Kalleva népéről. Nem mintha még nem látott volna nélkülöző embereket. A Róma utcáit, a ritka ételek piacai és a gabona adományok ellenére rengeteg koldus járta. Quintilus Tribunus parancsának engedelmeskedve a két centúrió, Verica rabszolgái és a vadászathoz szükséges holmikat szállító szekerek előtt lovagolt. Előttük a törzs alacsonyabb rangú, bő tunikába és színes nadrágba öltözött nemesei léptettek. Annak ellenére, hogy kora reggelre járt az idő, a férfiak már alaposan az ivótülkeik mélyére néztek, így aztán hangosan beszélgettek és nevetgéltek, láthatóan mit sem törődve az út mellett ácsorgó éhezők tekintetével. Az élen Verica lovagolt legközelebbi barátai és tanácsadói, valamint egy kis csapat testőr társaságában, akik mind készen álltak, hogy elbánjanak bármilyen fenyegetéssel. Kezüket a kart hüvelyük közelében nyugtatva figyelték az út mentén sorakozókat. A királyt azonban senki sem támadta meg, sőt, néhányan éjjeneztek. A legtöbben azonban némán nézték, ahogy a szárított hússal, sörrel és borral, gyümölcsel és kenyérrel megrakott szekerek elzötyögnek mellettük. Halk kétségbeesett nyöszörgés hallatszott, ami végül heves sírásba csapott át. Aztán egy dühös hang harsant. Kato megfordult, észrevett egy piszkos csecsemőt tartó férfit. A gyermek szemei hatalmasnak tűntek a koponyaszerűvé soványodott arcban. A férfi hangosan kiabált, ám olyan indulatos hangon, hogy Kato nem értette a szavait. De nem is kellett értenie, a csecsemő tompa szemei és a férfi borzasztó bánata önmagukért beszéltek. A dühös kiáltást mások is átvették, és a tömeg lassan elindult az élelemmel megrakott szekerek felé. A szolgák felálltak a bakokon, és kiabálva próbálták visszazavarni a városlakókat. A tömeg azonban nem vett tudomást a figyelmeztető szavakról. Sóvárogva bámulták a szekerek tartalmát. De mielőtt az első kéz a szekerek belsejébe nyúlhatott volna, hangos ostor csattanás és fájdalmas sikoly hallatszott. Kato látta, hogy az egyik férfi az arcára szorítja a kezét, és ujjai közül vér szivárog. A tömeg megtorpant, majd elnémult, mintha mindenki nagy levegőt venne. Aztán tovább törtek a szekerek felé, mire a szolgák ostoraikkal ütlegelni kezdték őket, átkokat szórva az éhező tömegre. Állítsátok meg őket! Hallotta Kato Quintilus üvöltését. A tribunus kivont karddal vágtatott visszafelé, el a nemesek csapata mellett, mögötte a király testőrei nyargaltak, szétszórva az embereket az út mellett. Makro! Kiáltotta Kato, segíts! Az ifjú centúrió a legközelebbi szekér felé indult, és keltául üvöltözött. Vissza! Ti ostobák, vissza! Dühött arcok fordultak feléje, amelyeken aztán félelem lett úrrá, hogy az emberek megpróbáltak elmenekülni Kato kitágult orjukú lova elől. A centúrió tovább üzte a lovát, áttörve a tömegen a szekér felé. Vissza, mondom vissza, gyerünk! Ekkor megpillantotta Makrót, ahogy a szekér túloldalán hátrább kényszeríti az üvöltöző tömeget. A város lakók elhátráltak a két ló elől, így észrevették a tribunust és a testőröket, ahogy kimondt kardokkal feléjük rontanak. Az emberek egymás hegyén hátán botladozva iszkoltak el a szekerek közeléből, a lovak patái és a harcosok pengéi elől. Utánuk! Kiáltotta Quintilus, kardjával a kétségbe esette menekülő városlakok felé intve. Megállni! Üvöltött rá Kato keltául a testőrökre, mire azok megtorpantak. A centúrió egy pillanatra megijedt, hogy esetleg tudomást sem vesznek majd a szavairól, és az emberek után vetik magukat, ezért felemelte a kezét. Azt mondtam megállni, hagyjátok őket! A szekerek biztonságban vannak! A testőrök megzabolázták a hátasaikat, és leengedték a fegyvereiket. Quintilus először döbbenten, majd dühötten nézett rájuk. Mégis mit műveltek? Utánuk öljétek meg őket! A harcosok bambán meredtek rá, mire a tribunus Kato felé fordult. Te beszéled ezt a barbár nyelvet? Mondd meg nekik, hogy menjenek a csőcselék után, mielőtt még túl késő lesz.
Mi ez lesz túl késő, uram?
Tessék, Bámult Quintillus a centúrióra. Mondd meg nekik! Mire vársz még, centúrió? Kátó látta, hogy a kapu felé rohanó tömeg szétszéled. Most már semmi értelme nem lenne, uram. Csinál csak, mondd meg nekik, ordította a tribunus. Megparancsolom! Igenis, uram, azonnal, szalutált Kátó és a testőrök felé fordult. Aztán a szemöldökét ráncolta. Amint eszembe jut a megfelelő kifejezés. A tribunus arcából kiszaladt a vér, és szája keskeny vonallá változott. Macronnak oldalra kellett fordulnia, nehogy felnevessen, s a kart övével kezdett babrálni. Hallotta, hogy Kátó csettint az ujjaival. Megvan, már emlékszem. Hé, de hová tűntek? Quintillus tribunus hosszasan nézett Kátó centúrióra, és Macro kezdett aggódni, hogy ifjú barátja átlépte a határt. Aztán verik a testőrei leengedték a fegyvereiket, és visszaindultak a kis menetoszlop elejére. A tribunus a hüvelyébe lökte a kardját, és lassan bolintott. Rendben van, centúrió, legyen. Ezúttal elérted, amit akartál, de figyelmeztetlek, ha ismét tiszteletlenségen vagy engedetlenségen kaplak, gondoskodom, hogy ne szolgálhasd többé a sasokat. A legjobb esetben csak lefokoztatlak, és állandó latrina szolgálatra osztalak be. Életed végéig lapátolhatod majd a szart. Szarlapátolás? Igenis, uram! Quintillus a fogait csikorgatta dühében, majd megfordította a hátasát, és vadul hátra rúgott a sarkaival, elvágtatva a király és kísérete felé. A két centúrió figyelte a távozását, aztán Macro megdörzsölte borostás állát, és lassan megrázta a fejét. Tudod, Kátó, öreg fiú, a helyedben nem csinálnék szokást abból, hogy semmibe veszem a tribunusokat. Egy nap legátus lehet belőle. Mi lesz, ha történetesen azt a légiót kapja meg, amelyikben te szolgálsz? Ekkor mi lesz? Kátó vállat vont. Ezzel majd akkor foglalkozom, ha eljön az ideje. De ha ilyen barmokra bízzák a légiók vezetését, akár most rögtön át is adhatnánk a birodalmat a barbároknak. Macro felnevetett. Hát, ne vedd így a szívedre. Csak éppen úgy tűnik neki, mintha meg akarnád akadályozni, hogy megragadhassa a dicsőséget, ami megilleti. Semmi személyes. Ó, mordult fel Kátó. Nos, most már személyes. Számomra személyessé vált. Ostobaság, csapkodta meg Macro a fiatalember vállát. Felesd el! Semmit sem tudsz tenni ellene. Nem engedheted meg magadnak, hogy az ellenségeddé váljon. Válassz inkább olyas valakit, akivel elbírsz. Még jobb, ha inkább elfelejted az egészet. Kátó a felettesére pillantott. Rendkívül mulatságos ezt épp tőled hallani. Az uralkodó és csapata maga mögött hagyta Kallevvát és a nyugtalan városlakókat. Az atrebátok fővárosa hamarosan eltűnt a dombok mögött, ahogy a lovasok, szekerek és szolgák menetoszlopa követte a keréknyomok szabdalta utat a tanyákkal, kis ligetekkel és sarjerdőkkel teleszórt vidéken át. A Karatakusszal szövetségre lépett durotriges portyázoktól való félelme ellenére, akik mélyen bemerészkedtek az atrebát területekre, néhány tanyán még mindig folyt a munka. Az árpa és búzamezők aranyszínben játszottak a könnyű szélben, mely bolyhos fehér felhőket sodort a kéklő égbolton. Miután Kaleva eltűnt a hátuk mögött, Kátó rossz kedve lassan alább hagyott. Quintillus eltűnt a király körül tolongó tömegben, és Kátó a britanniai tájat nézve elfeledkezett a tribunusról. Igaz, ez a hely nem volt olyan mesterkélt és megművelt, mint a Róma körüli vidék, de a maga módján szépnek és romlatlannak tűnt. Az ifjú centurió élvezte a vidék kellemes illatát. Nem lenne rossz hely a letelepedéshez, tűnődött Macro tökéletesen olvasva a barátja arc kifejezéséből. Persze, csak miután alaposan elpáholtuk az ellenséget. Mennyi van még vissza a szolgálati idődből? Kérdezte Kátó kissé nyugtalanul gondolva, milyen is lesz Macro nélkül szolgálni a második légióban. 11 év feltéve, ha a császár megtisztel majd azzal, hogy beleegyezik a leszerelésembe. Gondolod, hogy nem fogja megtenni? Nem tudom. A Varusz-féle szerencsétlenség után néhány veteránt addig a seregben tartottak, amíg alig tudtak járni és enni. A fogatlan ínyükkel kellett Germanicus kezébe harapniuk, hogy a császár végre rájöjjön, mennyire elegük van a szolgálatból. Tényleg? Ó, igen. Páran közülük még akkor is a seregben szolgáltak, amikor én bevonultam. Szerencsétlen flótások. Ha a germánok tudták volna, hogy a Rhenus menti légiók annyira öreg emberekből állnak, akik már a kardot is alig tudják felemelni, olyan gyorsan mentek volna át Gallián, mint szarakacsán.
Nagyon szimpadias hasonlat.
Nem, ez az igazság. Mi katonák, nyakig lettünk volna a szarban, míg azok a nyomorult politikusok Rómában egymást hibáztatták volna. Akkora fik.
De most már másképpen van, szállt szembe vele Kátó. Mindenki, aki leszolgálta az idejét, megkapja az engedélyt a leszerelésre, és hozzá a teljes pénzjutalmat is. Úgy tűnik, a császár ezt nagyon tiszteletben tartja.
Igen. Elvén Claudius tisztességes embernek látszik, de nem sokáig lesz császár.
Makró szomorúan megrázta a fejét.
A jó emberek sohasem húzzák sokáig. Aztán majd jön helyette valami kis senkiházi, mint Caligula, vagy még nála is rosszabb. Mint Vitellius, amilyen szerencsénk van.
Kátó fanyar mosolyjal megrázta a fejét. Vitellius? Ó, ugyan már. Még egy hozzá hasonló gazember is megüti a bokáját végül.
Vitellius, mint császár?
Nem, ez egyszerűen lehetetlen.
Gondolod?
Nézett rá Makró komoly tekintettel.
Én viszont fogadni mernék, hogy így lesz.
Veszítenél?
Ismerem a fajtáját. A becsvágy mindenek felett.
Makró a menetosztop eleje felé intett.
Olyan, mint a barátunk Quintillus.
Kátó a felettese által mutatott irányba nézve látta, hogy a király kísérete két-három fős csoportokra szakadva lovagol. A tribunus skarlátvörös köpenyét épp csak ki lehetett venni a lovasok között. Quintillus mellett egy szélesvállú, varkocsba fogott hajú férfi léptetett. Kátó kíváncsi volt, vajon miről beszélgethet Artaxa tribunussal.